Függő ágyban Csatári Melindával.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Kedves, újdonsült ismerősöm tért vissza a stúdióba egy jó ízű beszélgetésre, Gruber Gyula nyugalmazott építészmérnök, aki 1989-ben települt át a magyarországi Szekszárdra, miután több mint két évtizedig Kolozsvár neves szakembere volt. Májusban ismerkedtünk össze, akkor építész múltjáról beszélgettünk. Az ő nevéhez fűződik például a Centrál Áruház, a Belvedere és Szálló, az Ifjúsági Ház, a Megyei Rehabilitációs Kórház és számtalan tömbház megépülése, de más településeken is épületek sora őrzi keze, lelke, tudása nyomát. Gyula időmilliómosként gyönyörű képeket fest, a múltkor egy virágcsendélettel lepett meg, most egy brassai részlettel, hiszen mindketten abba az iskolába jártunk, nyilván tudhatta, hogy örömöt szerez régi iskolán képével. A rádió honlapján közzétett műsoromat festményeivel illusztrálom, érdemes egy pillantást vetni rájuk. Kedves hallgatóink, vendégemmel ezennel Szívecsücskéről, Verespatakról beszélgetünk. Gyula ott töltötte gyerekkorát, amikor az ősi aranybányász település, a 131-ben már említett Álbornusz Major még békebeli mindennapjait élte dolgos, vidám embereivel. Valamelyik nyári napon lubickolok a kolozsi tóban, és megüti a fülem két idősebb atyafi beszélgetése. Hogy volt itt Kolozsváron egy Gruber, hogy az milyen szakember volt, de elment külföldre, és azóta nem tudunk róla semmit, hogy szerették a munkásai, és úgy hízott a májam, hogy én ismerem. Na, a szellemed ott locsizott Kolozson ezen a nyáron, úgyhogy még emlegetnek.
Igen.
Addig jó,
és most te is azt mondtad, hogy a kollégák eszedbe jutottak.
Hát igen, a régi trösztösök. Ezelőtt két héttel találkoztam egy volt kolléganőnkkel, akit az élet s a sors elsodort Perúba, él Límába. És felvettem vele a kapcsolatot interneten, és eljött Budapestre, és ott találkoztunk, és úgy elbeszélgettünk. Közben pont előtte való nap érkezett Budapestre Balogh Zoli volt kollégánk. Hát 37 éve nem találkoztunk. És most, hogy így szóba jött, hát megragadom az alkalmat, hogy egy néhány kollégáról megemlékezzek, akik egyesek elmentek már, mások élnek. Kádár Feri, aki csinálta a Kassatinérétől, úgy Szandu, Alexandru Moldován, akkor Lupás Gavrille, Ruszu Petrika, akivel együtt dolgoztam a Belvederebe. Ruszu Jon, annyi Ruszu volt, az egyik Ruszu Jon, a tyetye Ruszu az a kisbányai szállodánál volt a főnök. Aztán van a Milkis Jan, biztos él, a Lázár házas pár.
És ők a szakmából mentek nyugdíjba? Itt maradtak?
Itt maradtak, a szakmából mentek nyugdíjba. Hát ez egy jó társaság volt ott a trösznél. És arra gondoltam, hogy egy perces emléket állítsunk ezeknek az embereknek, mert rengeteget dolgoztak, lehet azért is éltek olyan keveset, mert azért ott szélbe, hóba, fagyba, hidegbe, melegbe, rekkenő hőségbe ott voltak nap, mint nap a barikádokon, és elég gyilkos iramba kellett csinálni az épületeket. A lakások főleg az volt nagyon-nagyon feszített.
Szerinted változott egy mai szakembernek a tudás mennyisége a régiekhez képest? Kik tudtak többet? Nem azt mondom, hogy mást, mert nyilván most már másképp építkezünk, és mást tud egy mai, de szélesebb a látóköre vajon egy mainak, mint egy réginek?
Ezt nem tudnám megmondani. Már kezdve a tervezéstől, hogy számítógép csinálja a terveket. Szerintem ez egy kicsit olyan lélektelen, olyan gépi az egész, nincs benne az ember. Biztos, hogy jól felkészültek, akik jól fel akarnak készülni, mert ettől függ. Az unokaöcsém egyetemen tanít, és mondja, hogy bizony nagyon kevés egyetemista foglalkozik komolyan, hogy megtanulja a szakmát. Sokan csak néha bejárnak az előadásokra, néha nem, elmennek vizsgázni, egy kicsit másképp állnak hozzá. Nálunk ilyen skolasztikusabb volt az egész tanítás, szóval ott volt a napló, és ott, ha volt 8-10 hiányzás, akkor behívtak a dekanátusra, kaptuk a fenyítést, azért mi is tekerektünk, mert fiatal egyforma azért, csak lehet, hogy nem volt annyi anyagi lehetőségünk, mint most.
Ha én arra gondolok, hogy milyen tudásbatyúval kerültem ki a közgázról, hát az nagyon soványka volt, mert gyakorlatilag gyakorlatban szinte semmit nem láttunk, tehát én majdnem a nulláról kezdtem a gyárban a munkát. Ti egy stabil tudást kaptatok akkoriban az egyetemen?
Hát az elméleti tudással felvérteztek, belénk diktálták, megtanultuk, de nem nagyon egyezik az elméleti tudása mindennapi gyakorlattal. Azoknak könnyebb volt, akik a tervezésbe helyezkedtek el. De akik a kivitelezésbe látták a jövőjüket, és ott is maradtak, úgy mint én, évtizedeken át, a szép lassan meg kellett tanulni. De sok minden olyan is volt, hogy rá kellett érezni. Voltak olyan megoldások, sok az életem során, hogy kerestem a megoldást, és nem jöttem rá, de egyik hajnalba fölébredtem, és pontosan tudtam, mit kell csinálni. És számtalan ilyen eset volt. Tehát még tudat alatt is az ember foglalkoztat, hogy hogyan oldjam meg, nehéz problémák voltak. De azért csak sikerült. És aztán a tudást átadja az ember másoknak is. Én amikor elmentem, akkor nagyon hízelgett nekem, hogy az akkori főmérnök azt mondta, hogy elmegy Gyuszi, de az ő tudását, amit átvettünk tőle, még hosszú éveken át fogjuk hasznosítani. És ez jól esik az embernek, amikor ilyesmit állítanak.
Most mi járatban vagy Kolozsváron?
Hát most itt összetorlottak az érettségi és az egyetemi találkozók. Jó így találkozni, és még beszélgettünk, és még kinek milyen a családja, hány unoka van, ki mivel foglalkozik, legtöbben semmivel. Mindenki meghízott. Közben aztán fölmentem még Verespatakra is. Én halottak napjáról nem fogok jönni, és akkor ottan az összes rokonnál, apámnál, nagynénémnél, nagyszülőknél egy szál gyertyát gyújtottam.
Hányban jöttél el Verespatakról?
1947. decemberében. Akkor édesanyám újra férhez ment, és nevelőapám tanár volt, Jánki János. Akkor költöztünk Kolozsvárra. De hát a vakációk azok Verespatakon zajlottak.
A nagyszülőknél.
A nagymamánál. Annál szebb vakációt nem kívánok senkinek. Az a szabadság, ami ott volt, s a hegyek, s az erdők, s a gomba, az áfonya és a futball. Hát ott nem nagyon van vízszintes terület focizni, de azért kialakítottunk mi meg a természet. Volt egy Cószás nevű hely, ott még kapukat is csináltunk a fenyőkből. Aztán volt egy régi tómeder fenn a rotunda kerekhegy alatt, és ott a gát volt az egyik tribűn, és ott fociztunk, de ha véletlenül az a labda legurult, rohantunk fel a gát tetejére, lássuk, merre pattogott a bokrok közös, lement a faluig, akkor vége volt a meccsnek. És akkor lement a gyereksereg, hogy keresse meg, hol van az a labda. Aztán az 50-es évek már voltak ilyen kisebb focilabdák, de ha az kilukadt a belső, az egy nagy probléma volt. Abrudbányára kellett menni, egy vulkanizáló volt, aki a bicikli gumikat javította s a hegyen át. Hát ez volt a 7-8 kilométer, de a gyerekeknek ez meg se kottyant sokszor. Futólépésben mentünk oda-vissza.
De akkor igazi focilabdátok volt ez.
Az már igen. Egy-két gyereknek vettek a szülők, aztán azt addig rúgtuk, mi szétment.
A településről a legtöbb ember a bányában dolgozott?
Igen, az volt a megélhetés. Egy néhányan az üzletekben dolgoztak, ilyen ABC-szerű, meg gyógyszertár, meg, de volt élet. Kocsmárosan sok volt. A bányászok szerettek inni. Ahol jöttek föl az állami bányától, volt vagy 3-4 kocsma. A legjobb volt az Ebergényi Károly bácsi, ő hozta föl a postát. Ugye Guráros ilyen, Verespatak szájánál állt meg a vonat. Az 7 kilométerre van a falu központjától. Jött 3-szor vonat, vagy 2-szer, lement a szekérrel, és a postát hozta föl, megvitte le. Olyan okos lova volt, minden kocsmánál megállt. És akkor ő mire fölért a piasztérre, mert ott volt a posta lerakat, meg a telefonközpont. Hát merev részek volt, de a ló tudta, hol kell megállni. Olyan okos lova volt.
Rábízhatta magát.
Rá, igen.
És mondjuk lehetett egy kis aranyrögből valamicskét kikaparni, és valahova elrejteni, és kilopizni a bányából?
Ezt nem tudom. Lehet, hogy megpróbálták, de hát voltak detektorok.
És akkor is cián technológiával bányázták a nemes fémet?
Verespatakon volt egy aranyzúzó az állami bányánál, lent Verespatak szájánál. Oda levitték csillével, ott lezúzták, de hogy mivel szedték ki, nem tudom. De a magánemberek, azok a zúzdáknál porrá zúzták az ércet, azt hazavitték, elkezdték mosni, egy ilyen íves, nagyon furcsa alakú volt, mint egy nagy tepsi, de az alja mélyebb volt az egyik végén, és oda betettek egy marék ilyen porrá zúzott ércest, tettek rá vizet. És mivel az arany súlyosabb, akkor az abba a mélyedésbe úgy összegyűlt. Ezt az aranyport, meg ilyen kisebb rögöket egy, nem tudom miért, de mindig nyúl lábbal szedték ki abból, betették egy zacskóba, és akkor higanyt adtak hozzá, és hevítették, hát persze az a higany.
De ezt otthon a nyári konyhában?
Pontosan ilyen nyári konyhában, füstölőbe, anyáméknak is volt. A nagynénémmel volt vagy 50 deka arany, és nem tudom, mit csináltak, lejtették, és ez az arany, mint a tűzijáték, úgy repült mindenfele az a fényes arany, aztán a fele elprédálódott, soha nem tudta. Nem tudom, mit csináltak, mert nem értettek hozzá. Csak mesélték, hogy...
De akkor így a magánember ment egy kis rögöt valahonnan felma...
Ez úgy hogy? Volt, hogy a bányáknak voltak részvényesei, tehát részvényeket adtak el. Most tudtam meg, hogy ez a kuksza mit jelent. Tehát az egész hegy fel volt osztva olyan téglatestekre, hogy 20x20 méter alap és 40 méter magas. És ez volt egy kuksza. És ezek be voltak számozva, és ebbe vettek az emberek részvényeket. Hogy volt, amelyikbe volt 150 részvény, volt, amelyikbe volt 70, és akkor mindenki...
És ez lutri volt, mert nem tudta, lutri, hogy mennyi arany nem lehet tudta. Benne.
És aztán arany van Verespatakon bőven, de az emberek általában az ér mentén mentek, és eltaláltak ilyen aranyeret, akkor annak a mentén mint piszkálgatták kifele.
Olyan szépen kirajzolódik az arany a kőzetben?
Egy ilyen szürke valami. Szürke. Nem is hinni az ember. Én nem láttam csak egy helyen, azt is messziről kárbitlámpával. 64-ben bevitt a nagybátyám a bányába, és ott láttam egy olyan helyet, ahol olyan vastag rács volt, mint a karom. Egyik a másik mellett, és három lakat. És kérdem, mi van itt? Azt mondja, itt van egy olyan tartalékunk, ha nem jön ki a 30 kilós havi terv, akkor bemegy ide két művezető vagy technikus, két bányászos, vésővel, kalapács, és annyit veszünk ki, amennyi. Miért nem veszitek ki az egészet? Lesz egy nagy prémium. Azt mondja, te, itt ebből él az ember. Ha mi mindent odaadunk most, akkor a gyerekeink, az unokáink, a dédunokáink miből fognak megélni. Így gondolkodtak a régi.
És jól gondolkodtak, és ugye nincsen miből megélni.
Most baj van, csak ez a Gold Corporation, ez rátette a kezét, és most követel 4 milliárd dollárt a román államtól. Ott flangáltak, éveken át láttam őket, nagy terepjárókkal volt, a 80-100 mentek le föl, hogy a fontosságukat bizonyítsák, és kérnek most 4 milliárdot, mert ott valami szerződésük. Igaz, hogy szép lassan a román államnak a része mind csökkent, mert a beruházásokat, meg eféléket nem fizették közösen, és akkor elvettek a 100%-ból. Nem tudom most mennyi van, 5,5% a román államé, tehát nem is volna szabad ezt odaadni. New Yorkban van ez a tárgyalás, úgy hallottam. De a védekezésnek a legjobb módja az lenne, hogy tönkretettek egy 2100 éves települést, ahol ért 3-4000 ember. Szélnek keresztették őket, lehetetlenítették a megélhetésüket. Most fenn voltam kedden, hát ottan csak kóborkutyák vannak, ember nem nagyon láttam.
Ez mi lett a sorsa azoknak a házaknak, amelyeket ők felvásároltak?
Ők felvásárolták a házakat.
Az de igaz, mind? Hogy... Nem, úgy kb. Nem, a felét nem, a településnek.
Nem tudom mennyit, de szerintem talán több, mint a felét. Nagyon sok műemlék vagy műemlék jellegű épület van, arra rátették, hogy ők a tulajdonosok. A baj az, hogy a legtöbb arany a helység a falu alatt van.
Hát ezért olyan költöztetnének mindent.
És ha fölrobbantják, az övé tör szét. Tehát ilyen egyszerű ez az egész számítás. Viszont a védekezésnél ez föltétlenül figyelembe kell venni, hogy egy közösséget tönkre vágtak. Annak mi az értéke, kérdem én? Mi az értéke annak?
Az álmok bűne útján, úgy visszahívnám az időt, mely annyi kincset szó. Oh,
Függő ágyban.
Gruber Gyula kolozsvári Szekszárdon élő nyugalmazott építészmérnökkel Verespatakon járunk.
Ott meg lehetne most oldani, ha a román állam egy kis pénzt befektetne, mert az utak elég jók, hogy ilyen turizmusra álljanak rá. Aztán 3-4 hozzáértő öreg bányásszal menjenek be a bányába.
Az most zárva meg, van.
Minden zárva van. És akkor ott kapirgáljon, és ha az a vendég kap egy kis aranyat, akkor fizesse meg az aranyas, vigye el. Szóval egy kicsit így stimulálni az egészet. Akkor ott van az az 5 gyönyörű tó. Hát annak a környékét is ki lehet építeni. Ezeknek a tavaknak a vize mozgatta az aranyzúzokat. Birtokomban van a Vuzdu Gán nagyapámnak egy kimutatása készült 1928-ba. 400 aranyzúzó volt végig a völgyön, fentről lefele, 5 tó vizéről, mindegyiknél megvan, melyik tó vizéről milyen aranyzúzó, kik voltak a tulajdonosok. És ezt a kis füzetecskét én megtaláltam ezért a 30 évvel, mindenki csak dobálta, és akkor az egerek meg is rágták egy részét, de én megmentettem, ez egy kor dokumentum. Tudjuk, kik éltek ott. Ott van a nevük. Kik voltak a Schuberek, a Gruberek, a Jánkik, a Vuzdugánok, Ivaskánok, a Petrik, stb. Stb. Nagyon érdekes.
És a tó vizében lehetne fürödni, tehát
lehet
ott...
Lehet fürdeni, de elég hideg víz jön ez a, hát a forrás oda megy be. De elfürödtünk gyerekkorunkban, persze, de lehetne csónakázni, meg egy kis vízibicikli. A Fenyvesi tónál ottan fennlakik egy pasasz, az csinált magának valami kis panziófélét, hozott vízibiciklit, meg kenuk vannak, meg halak vannak a tóba. Ez fel lehetne egy kicsit tupírozni.
És volt, aki szedte a sátorfáját, és nagyon elment sokan. Onnan, ahol az életét addig élte.
Nagyon sokan elmentek, mert elég jó pénzt fizettek a házáért, amelyik, valljuk be őszintén, 150 éves házak voltak, már ogytak össze. De amíg ott laktak, azért minden évben egy kicsit kivakolták, egy kicsit lemeszelték, karbantartották.
Most olyan fantom településnek most, igen, tűnik, igen, de igen, nagyon igen. Nyomasztó.
Még van egy-egy ember visszajön és rendbe teszi a házát, aki nem adta el. Aki eladta, az már nem érdekli. És a főtéren is ott van a Kovács Laci bácsi háza, hát annak csak a homlokzata marad. A mi házunk is a Goldé, mert a nagybátyám odaadta, elköltözött Dévára, és akkor az alsó részt, ami a miénk volt a nővéremmel, azt a nővérem is eladta, mert mit csináljon, ha a földszint a miénk, és a másik az övéki, mert az egy nagy rész. Ott volt a magyar iskola abban az épület. Nagyon szép épület máskülönben, és akkor belülről olyan gyönyörűen felújították, mint Pesten a budai házakat ott fenn. Gyönyörűen megcsinálták, és mikor hozzákezdtek a homlokzathoz, ott levertek vakolatot, és akkor vége lett a dalnak, levonultak, és most egy csúnya homlokzatú ronda ház. De belül gyönyörűen fel van újítva. Csak azt nem lakják, nem szellőztetik, moda irodákat akartak ők csinálni.
Ledózerolni akarták volna? Ez lett volna a sor?
Ezt nem vallják be, nem vallották volna be soha. De ha az ő tulajdona is robbant, el akarják vinni az egész hegyet. Calklip-aklit nem bacakolnak. És 20 év alatt eltakarítanak minden, és lenne ottan egy 3-400 méteres nagy gödör. És akkor Szavraspataknál csinálnának egy gátat, hogy a meddőt oda vigyék, meg az ilyen ciános dolgot. Ja, pontosan nem tudom én sem, de kár tönkretenni.
És az a tudat, hogy kiforgatják, kirobbantják a felmenőidet a temetőből, azzal hogy tud az ember megbékélni?
Nem tud. Nem lehet. Ott vannak a temetők. 5 templom van Verespatakon. Minden templom mellett van egy temető. Akkor még van külön egy temető, úgy nevezik, hogy a cárinai temető. Hogy mi lett volna a tervük, hogy a halottakat is elviszik, mert az ott levő aranyból biztos, hogy jutott volna erre is, de hát ki tudja. Én csak azt sajnálom, igaz, hogy szerződések voltak, és kötik a román államot, és valahol jogos ezeknek is a követelése, de ezzel szembe kell állítani egy másik dolgot, és jó ügyvédek kellenek. És nem tudom, miért New Yorkba tartják ezeket a tárgyalásokat. Tárgyalhatnak Kínába is. Szóval ez van Verespatakon.
És most valamicske működő, életjelet adó vállalkozáska, élet, valamilyen szóval életet látsz?
Láttam, hogy van vagy 3 panzió, és néha mennek oda turisták. Az interneten láttam, hogy szerveztek maratoni futóversenyt, Én javasoltam az ilyen fiataloknak, akik ott élnek, hogy vegyenek kvadokat, és menjenek el a detonátához, menjenek el az kerisarai barlanghoz, a jégbarlanghoz, és szervezzenek ott valamit, próbálkoznak, de a legfontosabb visszaállítani a rendet, tehát, hogy az ember tudjon élni, hogy kell legyen orvos, fogorvos.
És munkahely.
És munkahely. Munkahelyet is lehet teremteni. Szerintem lehet teremteni.
De akkor ígyunk vizet erre, hogy ott van egy aranyhegyünk, vagy tegyük pénzé azt az aranyat? Tehát ha ilyen gazdagságon csücsül egy ország, akkor nem érdeke azt hasznosítani? Mi legyen a sorsa?
Meg kell nyitni újra az állami bányákat, ott valamit kidolgozni, hogy felügyelet alatt normális munka folyjon, mert azt mondták, hogy nem rentabilis, azért a bányát lezárták, az állami bányát. Meg kell nyitni szerintem, és újra elkezdeni a termelést. És aztán megnézni, hogy nagybányán mivel szedik ki az aranyat. Ott is ciánnal gondolom. Na, a Várhegyet, mikor szétrobbantották, Csétátyé Mári volt a neve, gyönyörű volt. A 70-es években rájöttek, hogy sok az arany benne, és eladták a kitermelést. Megengedték az akadémia, meg mindenki, és szétrobbantották a hegyet. Én abban jártam, mikor kisgyerek voltam. De ezek kiszedték ugye a hegynek a belsejét, és megmaradt a burok, a kupola fent. Na most ott a rómaiak előtt már bányászkodtak, és adott pillanatban beszakadt a kupolája. És akkor mi egy kicsi alagúton négykézláb be tudtunk menni ebbe az üregbe. Ez egy olyan 40-50 méter átmérőjű lehetes, vagy 70-80 magas. És loptak le a sziklafalból akkora kövek, hogy csak néztem, hogy bármelyik pillanatban leszakadhat. Mindegy, egy nagyobb szoba, vagy egy kisebb családi ház. Akkorák így konzolban loptak lefele, és úgy visszhangzott, és látszottak a régi romai bányaművelésnek a nyomai. Ezek felhevítették a sziklát, és utána leöntötték ecetes vízzel. Így mesélték nekem az öregek.
Leöntötték, és akkor mit?
Repett a szikla. Megrepett, felhevült, hirtelen leöntötték. Azt mondják, hogy 4-5 ezer évvel ezelőtt is már onnan szedtek ki aranyat. Az agatőrsi, hát ez hogy mondják magyarul ennek a népcsoportnak, már azok a rómaiak előtt?
Agatürszök.
Hát egy érdekes vidék, az biztos. Volt, hogy hivatalosan mentünk kirándulni, ahol volt egy-két öreg, nagytata vagy nagybácsi vagy valaki, és volt, hogy utána elmentünk mi a 7-8 unoka testvér testületileg, és az egy másik kirándulás volt. Ott a bejáratnál, ahol volt ez a kicsi alagútféle, mert bányajárat lehetett, volt egy nagy kő, mindig azt mondták, hogy ez Mátyás király trónusa. Aztán érdekes, hogy oda a történelem folyamán kevesen mentek el vezetők. De eljutott Ferenc Jóska, eljutott oda. Ő elment, Ferenc József. Az én apámnak a bányában szerencséje volt. Aznap, amikor a nővérem született, bizony nagy aranyrögöt kapott, úgyhogy abból élt anyám, miután meghalt nagytata, és meghalt apám is.
Hát jó, de évek ha a bányában akar. Talált valaki egy nagy aranyrögöt, azt mondod, hát azt nem lehetett a magáévá tenni, vagy hogy mondod?
Magáé volt, az övé volt, mert neki bánya részvénye volt. Tehát ja, abból igen, ő bányászkodhatott, csak az államnak kellett volna eladni. De aztán anyám nem adta el, aztán utána jött a háború, apám meghalt 42-be, nagytata 41-be, a testvérei húgai kisebbek voltak iskolába, mindenfele, és akkor ezt anyám úgy faricskált belőle, s vitte Kolozsvára, s Aradra, s eladott, s vett élelmiszer.
Mivel lehetett lefaricskálni egy aranyrögből?
Azt én nem tudom. De hát 24 karátos arany az aránylag puha.
Igaz.
És megbotak a helyei, sokszor oda vitte, betette az ablakba, elment egy óra múlva, vette a pénzt, akkor elment vásárolni. Én emlékszem, hozott fel ilyen katonai kávét, hogy benne volt a cukor, és akkor nagymamával hogy próbálták kiszitálni, mert a cukor volt az érdekes, nem ez a pot kávé, és abból sütötték a süteményt. Hát nehéz élet volt. De ottan mindenki arannyal vásárolt. Én még emlékszem, hogy elment a piacra, és 50 gram aranyért vett egy nagy disznót. Aztán megvoltak a Vuzdugán nagyapámnak a mérőműszerei, meg egyéb dolgok. Ő elment Bécsbe, miután ezt az egyetemet vagy főiskolát elvégezte, s vett magának 2 kiló aranyért minden, ami kell. A nagy rajzasztaltól kezdve a teodolitig, a vonalzókig, a mérőszalagokig. Nagy részét én tettem tönkre az unokatestvéreim, mert a nagy asztalt kivittük, hogy pingpongozzunk, és aztán ott felejtettük, és jött egy eső, és megszáradt. Úgy volt letéve, mint a parketta. Szép volt, egy nagy zöld asztal.
De mindenki gazdag volt Verespatakon, vagy mindenki tehetős volt?
Voltak tehetősek, és voltak nagyon szegény emberek is, pláne a környékről. Azoknak nem volt saját bányájuk, azok a munkaerőt adták el. És akkor dolgoztak egész héten, és szombaton a tulajdonos mindig ki kellett fizesse, és volt sok, aki becsapta őket, nem adta oda a pénzt. Apámat szerették, mert mindig elszámolt nekik mindent.
Jöttek a környékről, úgy szivárogtak be dolgozni,
meg letelepedni? Naponta jöttek dolgozni át a hegyeken, 8-10-12 kilométert, Muska, Lubsa, Bisztra, mit tudom én honnan, Kerpenyes, mindenfelőről jöttek. Ott annyi nép megfordult, az arany az vonza őket. De most már teljesen el van románosodva a település. Nem tudom, ha két magyar él még. Katolikus, magyarnak tartja magát, de nem tud magyarul, nem tud. De lehet, hogy a szívem mélyén az.
És te mit csinálsz, ha ellátogatsz Verespatakra? Ott fájlalod, hogy ott van a csúf homlokzatú házatok, vagy még egy ismerőst meg tudsz keresni, vagy már senkit nem ismersz?
Van egy unokatestvérem, őt megismerem. Ő ott maradt szegény.
Újra meg újra körülnézel, hogy fájjon a szíved?
Nem fáj a szívem. Érdekes, nem. Örömmel megyek, és tetszik nekem. Már maga a levegő egészen más. És a sok gyerekkori emlék, jó volna összegyűlni, akik élünk unokatestvérek. Gondolom, egy hétig mi mesélnénk, hogy miket csináltunk. Mikor egy cigány asszonytól megvettünk egy rókát egy kenyérért.
A kenyérért. Élő róka?
Élő róka fióka volt, bevitték a Henzel fiúk a hálószobába, és bebújt oda a rúgók közé, és akkor nem akart kijönni, és húzták a farkát. Akkor felvittük Székely Ottohoz, oda betettük egy tyúketrecbe. A tyúkoknak nem volt hol aludni, mert a róka benn volt a ketrecbe. Reggelre nem volt a róka, mert csak spárgával volt bekötve, és azt ő elrágta, egy tyúkot nem bántott, elment szegény.
A hálótársait most már nem illet bántani.
Jól tette, hogy elment. Hát szóval rengeteg ilyen emlék volt. Jaj, az a szép kirándulás a Nagykérnyéken. Nagybátyám, mondom, egyszer bevitt oda a bányába, az a Nagykérnyék, ami most is látszik, egy ilyen szép hegy, annak a belsejében egy akkora üreg van, mindig azt mondtam, hogy a kolozsvári templom tornyostól mindenestől belefér.
De akkor veszélyes is, nem? Hát beomolhat.
Egyszer be is fog omolni, gondolom én. Bementünk az unokatestvérem, a nagybátyám meg én, kárbit lámpával, akkor láttam azt a vasrácsot is, és akkor tovább mentünk, és mondom, de Pista, ottan szembe messze, én látok fényeket. Azt mondja, az az üregnek a másik felén van, ott mennek a bányászok, és helyenként volt egy ablak, és akkor ott megjelent egy kicsi fény, és eltűnt, azt hittem, káprázik a szemem. Azt mondja, itt vigyázz, mert itt az üreg széle. Milyen mély? Azt mondja, 300-400 méter. Ledobtunk egy nagy követ. Mi hallgatoztunk, számoltuk, hogy mikor halljuk a robajt. Már nem emlékszem, mennyit számoltunk, de nagyon nagy üreg van. Hát azt mind emberi kész piszkálta ki, és akkor kihozták ugye a szélére ennek a hegynek, és ottan ezt legurították, és akkor voltak ösvények, és voltak ilyen lyukak, és ott bementek, és kijöttek, és voltam a régi római bányába, és ottan egy bánya múzeum van.
És az látogatható ma is?
Hát látogatható lenne, ha van, aki bevigye az ember. Ezelőtt vagy 10 évvel elmentem ügyvéd barátaimmal, és hát akkor kellett fizessek egy jelentősebb összeget, jött az igazgató Levic, meggyújtott a villany, stb. Le kell menni, vagy 100 lépcsőn, ami a kőbe van vésve, az a kincstári bányának az egyik bejárata, és akkor látszott, ahogy kézi erővel hogyan vésték. Azt mondták, hogy van vagy 60 kilométer ilyen bányajárat. Aztán rengeteg római dolgot találtak, ilyen köveket. Sokszor be is építették a házakban, meg az útszélén voltak, meg megtalálták ezeket a viasztáblákat, és arról leolvasták, hogy miket írnak. Pereskedés, meg efélék voltak, meg örökítve rajta. És ott láttam apámnak az úzdája ki van állítva. Hát az volt a helyzet, hogy a régi zúzdák, ami a tavak vizéről működtek, azok dolgoztak májustól májustól októberig, és akkor jött a hideg, és befagyott minden, és akkor azok leálltak. De amíg működtek, az be volt osztva, hogy ki mikor mehet, meg volt szervezve, hogy mikor dolgozhat az uzdáján. És akkor apám és egy Kovács Laci bácsi nevű vettek nem tudom mennyi aranyért egy Kalifornia típusú motoros zúzdát. Ez dízel motor hajtotta. Van is fényképem róla. Még a Facebookra is föltettem. Akkor volt a bejáratása ennek. Hát ez volt 37-38-ban. Aztán apám meghalt 42-ben, és az ott maradt, mint egy nagy darab ocska vas. Aztán most a Bánya Múzeumnál láttam.
Különben olvastam, hogy na 25 feltárt viasztábla egyikén írja, hogy 131. január 6-án már Alburnus Major megnevezéssel emlegetik Veres Patakot.
Igen, igen.
Hát 2000 éves a település.
Igen,
vagy még
már
régebbi.
Volt település, hát lehet, hogy rabszolgák is dolgoztak, gondolom én, meg mindenféle népség. Hát az arany vonzotta az embereket. A Veres Patak egy érdekes hely, és szerintem az kár így hagyni, hogy tönkre menjen. Sokan fel se fogják Bukarestbe, hogy milyen érték.
De nem fog tönkre menni, mert a vége mégiscsak az lesz, hogy elkezdi a külföldi bányászni az aranyat, úgyhogy 12-15 év alatt kibányásza, ami neki kell, és elkotródik, és utána százvalahány évig fenyeget bennünket az itt hagyott cián.
Nem tudom, mit mondjak, viszont az emberi kapzsiság határtalan. Én. És ott már tudják, állítólag 300 tonna arany, és 1600 tonna ezüst van, szerintem több. Mert én beszéltem ott olyan emberekkel, akik ott voltak, amikor az ausztrál geológus vette a próbákat. Az egyik elmondta, hogy csak csodálkozott, mert 0,7 gram egy tonna közetből az már érdemes kitermelni. És volt 28, 32, 19, 21, és mi mondta, hogy én milyen jelentést írjak? Hát ilyen nincs a világon. És akkor beszéltem egy másikkal, aki azt mondta, hogy Dadom, Johan Fosztákoló, én ott voltam, és láttam, és ott vettük ki a próbákat, és mi ahol láttuk, hogy van egy kis arany, mi azt kipiszkáltuk. És összenyomtuk a rudat, és akkor kilopták. Hát akkor mennyi? Mi volt a valóság egy ilyen próbánál? Több aranyban, mint 300 tonna. Ezt mondják a román államnak, mert akkor ennyivel kell elszámolni, vagy mit tudom én mennyivel. Mindig azt mondták a verespatakiak, hogy az arany és az ördög kéz a kézbe jár. A mi családunkban elég sok bajt okozott az arany. Rajtam nincs egy gram arany. Nem is lesz.
Megharagudtál az
aranyra. Én gyerekkoromban már, és azt mondom, hogy az az egész környék aranyon kívül is aranyat ér. Olyan szép, olyan csendes, olyan nyugodt, most olyan kihalt.
Kényes urak szolgája, többé nem leszek. Nem táncolok a királynak, még ha jól megfizet. Magamban énekelek, a táncot magamban járom, érti azt úgy is, akinek szánom. Mert nem lesz többé dal, így kiforgatják könnyen. Nem lesz többé sírás, mert kinevetik könnyen.
Térképről uránk Gergő sírja.
Ágyban.
Gruber Gyula, kolozsvári, Szekszárdon élő nyugalmazott építészmérnökkel Verespatakon járunk.
Hát igen, annyi kocsma volt, drága jó Istenem. Az én nagybátyáim is szerettek inni. Érdekes, ők éltek legtöbbet. Az egyik 90 évet, és a másik 84-et.
A bányász élet hogy emésztette fel az egészségüket, milyen téren?
Nem volt olyan veszélyes, mint egy szénbánya, mert nem voltak robbanógázak. Viszont nem lehetett alátámasztani mindent, és akkor voltak ilyen létrák, amin mentek le föl a járatokon. Volt úgy, hogy leestek, mert leszakadt a létra, a két alsó meghalt, a harmadik, a Laci bácsi, a nagynéném férje, az harmadik volt, ő megmenekült. Meg sokszor leomlottak nagy kövek, odafogta az embert. Tehát ilyen balesetek voltak.
De az se volt éppen veszélytelen, amikor a kis vájadban ti rosszalkodtatok gyermekként. Nem?
A gyerek nem fogja fel a veszélyt, és bementünk ebbe a csetátjénak a katlanjába, és ott kiabáltunk, és a visszhang volt érdekes, meg néztük azokat az óriási köveket, hogy ja Istenem, mindjárt leszakad.
Jó móka.
Jó móka volt, és alattunk, ahogy beszakadt a kupola, meg feltöltött ugyancsak vagy 100 méter, ki tudja mennyit. Na, érdekes volt. Akkor sokszor kimentünk, és ott hasaltunk a tetején, és néztünk le, és a másik len volt, kiabáltunk föl. Követ nem dobtunk, mert az veszélyes volt. A másik szép hely ez a detonáta. Az egy gyönyörű baszal képződmény. 400 méter hosszú, 100 méter magas, egy ilyen homorú valami. Ezek a bazalt oszlopok úgy egymásba vannak téve, mint ma mit tűk, ilyen 8-szögletű, 6-szögletű bazalt oszlopok. És akkor van egy kis szerpentin, és föl lehet menni a tetejére. Mikor először mentem oda ismerősökkel, és mondom, na most fölmegyünk a tetejére, aztán ők nem. De én tudtam az ösvényt, tehát nagyon egyszerű föl lehet menni ott a fenyők között. Mikor kiér az ember, elé tárul a nyugati Kárpátoknak ez a dél-nyugati része. Hát gyönyörű, gyönyörű. És azért detonálta a neve, mert néha viharban leesik egy-egy ilyen nagy bazaltkő. Van, amelyik átmérője egy 60-70 centi, 3-4 méter. Mikor azonnal lemegy nagy robajjal Verespatakon, és mindenfel a környéken hallják, és innen kapta a nevét, hogy a detonálta. Szép hely az is. Ott régen volt menedékház a 30-as években, mentek az emberek szekérrel, vitték az élelmet, az italt, táncoltak, mulattak, aztán leégett, és azóta senki nem csinált semmit. Gyerekkoromban még láttam az alapját, most amikor utoljára voltam, már semmi nem látszik, mert a természet nagyúr, mindent benő a fa, még ezt a nagy kérnyiknek az oldalát is, hogy nincs művelés, nyírfa, meg mindenféle fa úgy benőtt, hogy nem ismer rá az ember. Az egy csupasz szikla.
Én azért nem bánom, ha benövi, mert nekem fájnak így a hegyek sebei, de mikor látom, hogy kiharapták a lelküket.
Benő, a természet nagyon ügyes. Az rendbe hozza magát, ha az ember nem bántja.
A Facebookra főleg verespatakos festményeidet fogom feltenni, már kikerestem előre őket, és nagyon lélekmelengetőek. Miket festesz mostanában? Amióta nem találkoztunk, mit festettél még? Mi ihletett meg?
Nagyon prózai festményem volt, mert ezelőtt 2 héttel volt Pakson az erdélyi magyarok, akik oda telepettek le, szerveztek egy puliszka fesztivált. És megkértek engem meg a Kese Editkétő is, erdélyi, ő is festeget, és adtak 2 sátros, ottan volt nekünk kiállításunk. És akkor azt mondtam, ha Paksra kell menjek, akkor megfestettem az atomerőmű egy részét. Fel van téve a Facebookra. De hogy lássák az emberek, hogy az atom és a természet meg lesz egymással, én nem valami utakat meg élő sövényt festettem, hanem majd nagy napraforgó táblát eléje. Úgyhogy ezt én így összekombináltam. Nem kell félni az atomtól, nem ördögtől való, egy tiszta energia, de kell vele vigyázni. Szóval olyan emberek foglalkozzanak vele, akinek van öntudata, hogy ez egy veszélyes üzem.
Igen, mindegyik de egy természeti veszélyes. Katasztrófa mindenféle emberi elővigyázatosságot keresztül húzhat, és megrázhatja úgy, hogy ott baj legyen. Hát Fukushima is úgy
baj van. Lehet úgy is, hogy jön egy nagy meteorit, vagy valami, és becsapódik a földbe, és kezdődik újra az élet nélkülünk. Na, ez benne van.
Na, és akkor ott voltál a kiállításon, miket állítottál ki?
Elvittem a legújabb képeimet. Napraforgó, az egyik barátomnak a tanyáján, ahol szép szőlője van neki, és ott van melléképülete külön, ott van egy ilyen raktár, és a fatároló, és egy kemence, és én azt lefestettem neki, oda is adtam már, hogy legyen meg neki megörökítve. Virágokat még festegettek. Van témám előkészületve sok. Szénabúgyás erdélytájakat még csináltam.
És Verespatakról most nem vittél haza semmit úgy a lelkedben, hogy megfessed?
Fényképeztem, és a lelkemben benne van sok minden. Felfedeztem egy utcát, hogy mellette elmentem számtalanszor, szembe a volt református parokiával, az omlik szét. Annak már alig van meg egy néhány fala, pedig ezelőtt 30 évvel én még ott aludtam. Mert a gyógyszertár ott volt, és akkor az unokatestvérem felesége volt a gyógyszerésznő. És akkor én még náluk is aludtam, meg minden rokonnál. És ott mellette van egy kicsi utca, és én azt lefényképeztem, és készülök lefesteni. Meg a piasztéri házakat festettem nemrég Verespatakról, meg ezt a nagy hegyet, amit mondtam, ezt a nagy kérnyiket, egy másik dombról, ez a nagy Csetátyé Máré. Egy szép hegy, ilyen két domb, és közte van egy ilyen völgy, és ott van egy ilyen masszív kő, elég nagy, lónak mondták az öregek, és annak a tetején mindig volt kereszt. És a kommunizmusban mentek és leverték, egy idő után megjelent egy másik kereszt, és egy másik kereszt, és egy másik kereszt. Voltam én annak a tetején, az van 4-5 méter magas, aztán föl lehet ott mászni valahogy, akkor amögött, ahogy van ez a nagy kérnyikhegy, a másik felén ott van a szarvaspataki tó, meg szarvaspatak, és ott van egy akkora kő, azt mondják, hogy Piatra de Spicate, hogy valahonnan elszabadult kő. Olyan jellegű kő Verespatak környékén nincs, hogy valami vulkán oda repítette, vagy honnan került oda. Ott van az ösvény szélén, mit mondjak, egy a 4x5 méter így az alapja, 6-7 méter magas. Egy ilyen tömb. Hogy az hogy került oda, nem tudom. Az is egy nevezetesség. Van egy másik, a Piatra Corbului, tehát a hollókő. Tényleg olyan formája van, mint egy hollónak. Bizonyos szögből, ha nézi az ember. Hát én sokat mászkáltam arra fele, ne érdekelt. Egyszer elküldtek áfonyát szedni, és előtte való nap édesanyám postán küldött Kolozsváról egy új rövid nadrágot nekem. Persze rögtön fölvettem. Elmentünk áfonyát szedni, az unokatestvéreim, és mindenkinek meg volt adva, hogy egy liter áfonyát szedjünk össze, de úgy szemenként, nem úgy fésűvel, mint most. És akkor én beleültem az áfonyába, olyan pettyes lett a nadrágom, nagymama csak nézte, az nem jön ki. Aztán bemérészkedtünk, mikor gyerekek voltunk a régi bányákba. Nem volt robbantva egyik másik a bejárata, de kaptunk mi helyet, hogy bemegyünk, és akkor ez a gálicos víz csöpögött, és akkor az ingünk olyan pettyes volt, aztán az se jön ki soha semmivel, mert onnan jön a neve is. Az a víz összegyűl, és a Verespatak az egy ilyen rozsdás színű vízfolyás. Belefolyik az Abrutpatakba, és az az Aranyosba. Még most is látszik, hogy más színű a víz, és hogy szennyezi a szennyező, az biztos. Érdekes Verespatak. Jóltan lehetne sipályákat is csinálni, a turizmusra lehetne alapozni. Én, ahol alszom most már 3. éve, egy Manu nevű egyszerű emberke csinált magának ott mindenféle panziót, mindig valami mesterkedik. Megcsinálta úgy az utat, hogy már busszal fel lehet menni, és 40 ember tud fogadni. Akkor a piasztéren van egy másik ilyen panzió, az drágább árba, de ott van a főtéren. Na, lenne, van egy unokatestvéremnek az unokája, csinált La Gruber panzió, a Sándor bátyám lakott. Volt egy pianinója, és mindig szerettem lemenni klampírozni. A felesége megkérdezte tőlem, hogy mit szeretnél. Azt mondtam neki, piros tojást. Nyáron. Hát szegény valahonnan festett két tojást nekem. Nem voltam 4-5 éves, de úgy eszembe jutott, hogy ilyen hülyeséget kértem én, hogy piros tojást. Sok emlék fűz Verespatakhoz, nagyon sok. Én soknak tudom, hogy ki lakott a házban, meg kik voltak, meg a gyerekek nevét. Itt lakott nagymama, itt volt a magyar iskola. Ott olyan társadalmi élet volt a két háború között. Az emberek normálisan tudtak mulatni. A zenészeket felhozták Abrutbányáról. Reggel 5-kor fölmentünk a fenyvesbe, 3 szólamra énekeltek, mint egy dalárda. Magyar, román, notákat, mindent vegyesen. És ott voltak délig, és akkor azt mondták, na, a mi misénk most lejárt, és akkor hazament mindenki szépen. Hátszor kellett lefussunk a faluba, 10 liter bor, még 10 liter ásványvíz. Aztán cipeltük föl mind a szamarak az unokatestvéremmel, és akkor elfogyott az is. Hát jöttek még oda emberek azért, mindenkit megkínáltak. Szép volt. Volt ott szép kultúrház, a románoknak, a magyaroknak volt előadásuk. Nálunk ottan a konyhába festették a jelmezeket, mindenféle királyok voltak, gyöngyöket füstek föl, angyalszárnyakat festettek, még én is szerepeltem, akkor kicsi voltam. Valamilyen római, nem tudom, milyen előadás lehetett. Volt ott sok minden, és foglalkoztak vele, pedig a háború alatt volt, meg közvetlenül utána. És az emberek elmentek az előadásról, aztán jöttek Bukarestből, meg Kolozsváról vendégszereplők, azok is berúgtak. Ott a bányászokkal le kellett ülni, inni, és akkor vége volt, úgyhogy fél részegen adták elő az előadást, de úgyis jó volt.
Gróber Gyula, kolozsvári, Szekszárdon élő nyugalmazott építészmérnök volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy elkísértek Verespataki multidéző sétánkra. Ez a műsor újra hallgatható vasárnap 11 órától 98,8-on a Kolozsvári Rádió honlapján és Facebook oldalunkon. Csatári Melinda vagyok, köszönöm figyelmüket, szép hétvégét mindenkinek!
Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőbányák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik a lépten. Az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól. Akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Porból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek. Senki utamon, arcom mossa eső, szárítja a szél, ködbe veszek.